Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. Az együttérzés emberi érték, a tisztelet, a közösség és az összhang nélkülözhetetlen eleme. Müller Péter szerint mindenkinek a lelkében van egy dal, ami csak az övé, és ez senki másé, ez az ő boldogság hangja. De vajon mindenki ismeri a magáét? Izraelben van egy panaszfal, a Sirat tófal. Nincs szívszorítóbb látvány, mint amikor valaki a kövekkel beszél, a kövektől kér, és a köveknek sírja el a bánatát. Lehet még mindig jobb, mintha egy embernek mondaná, mert mi, mai emberek, érzéketlenebbek vagyunk, mint a kövek. Témánk az együttérzés. Házigazdánk dr. Köllő Gábor teológus, vallástörténész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadta stábunkat.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy együtt beszélgethetünk erről az egzisztenciális témáról, ami a mi családjainkat, a mai társadalmat feltétel nélkül úgy érinti, hogy abból vagy pozitív következtetéseket, vagy pedig a következtetések kapcsán valamilyen fajta mentális diskurzus beindít az emberben, ahhoz, hogy érezze és láthassa, hogy ebben a világban mi az, ami fontos, és mi az, ami mellőzhető.
Köllő úr, ön szerint mi az együttérzés?
Az együttérzés görögül synesthesis, latinul pedig consentire, együttérezni. A synesthesis túlmutat az általunk csak együttérzésnek nevezett nyomvonalon, esztétika is van benne, ami azt jelenti, hogy valami kimunkált élettéről van szó. Érezve ennek az élettérnek a szépségét a teremtés fogantatásából, felkínálom azt a másiknak, és ezt fejezi ki az, hogy a másik is jelen van a szűn szó, ami azt jelenti, hogy együtt. Hogy ő is belemártózhasson abba a szépségbe, amely a teremtés rendjét, szellemet, lelket és testet egybefog. Mondanom sem kell, hogy aki nem tudja elfogadni önmagát, képtelen az együttérzés gyakorlatára. Hozzáteszem azt is, hogy a szív tudományának meditatív mozzanata ez. Több, mint az altruizmus, ez az emberre vonatkozik, a szünesztézis az a teremtés teljes rendjét célozza meg, tehát a természet minden apróságára vonatkozik. Így ezzel az érzéssel megajándékozni a másikat, a végtelenre nyitott erőforrásokat szabadíthatjuk együtt föl.
A mai világunkban hogyan látja az együttérzést, legyen ez bármilyen kapcsolatban?
Az imént említett együttérzés időtlen, független a kor szellemétől, mindig a pillanat erejében történik. A mai világ, a társulások világa, ezt mindnyáján nagyon jól tudjuk. A piac hatalma és az érdekek mentén történő kommunikáció színtere. Ezeket mind az érdekek kötik össze, mely nem titkolt dolog. A viselkedés és a vallási pszichológia teljesen más irányt mutat, a vállalati pszichológia azonban megkeresi és belterjes módon megmagyarázza az alkalmazottainak az, hogy miért jó csapatmunkában dolgozni, és hogy a teljesítmény orientált életforma az képes kiteljesíteni az embert. Ennek megvan a megfelelő kidolgozott tréning iskolája is, vagy iskolái, és mondhatnánk azt is, hogyha egy kicsit közelebb hozzuk magát a képet és a témát, akkor ezt a piramis effektust majdnem minden vállalati pszichológiában és a mai világ íveiben láthatjuk. Ennek a hatásait még mindig a mentális téren emberi gesztusoknak, emberi együttléteknek lehet tekinteni. Az online világ azonban, amely személytelen, legtöbbször csak az, Az együttérzést úgy tünteti fel, mintha azt már megelőlegezte volna nekünk, mintha azt már tudnánk, és automatikusan úgy ülteti belénk azt a gondolatsort, vagy érzésvilágot, mintha azt már kemény foglalkozással megszereztük volna. Óriási rámenőség van benne, és agresszivitás mondhatnánk. Csak a Pinterestre hivatkozok, akire egyszer kattintottam rá, és egyfolytában küldik minden áldott nap az ő meglátásaikat, amelyeket én kellene, hogy kigondoljak ők, ki szeretnék gondolni helyettem. Ezeket az ötleteket akarva, akaratlanul úgy tüntetik föl, hogy neked ez jó, az neked még hiányzik, az a bútordarab elegánsabb volna neked, az az esztétikai irányvonal elegánsabb volna neked, az olvasmányaidban ezt ajánlanánk neked, stb. Ha a mai világ együttérzés kultúráját tekintem, és a saját szemüvegemen nézem, akkor azt kell mondanom, hogy a tudatos kis csoportokban, ifjúsági csoportokban, közösségekben, meditációs központokban, őszinte baráti kapcsolatokban, lelkipásztori csoportokban, pszichodrámás csoportokban, a zeneegyüttesekben, a kamarazenekarokban, itt ismerik az együttérzés kultúráját. Mert maga a téma, az együttlét adja azt az élethelyzetet, amiből kulturáltan jöhet ki az ember.
Voltaképp mi is a bennünk rejlő erő?
Feltehetjük a kérdést, hogy hol rejlik a bennünk lévő erő. Ismét csak a görög nyelv tudatosságához fordulok, a dynamis erőt jelent, a dynatis pedig képességet. Ebből azt következtethetjük ki, hogy a magyar nyelv nagyon szépen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy kép, és ebből bontja ki a képességet. Még jobban és még többet tömörít. Az erő kibontakozását a képből származó képességben szabadítja föl tehát, és a kép nem más, mint Isten arcának édes emlékezete, mondja Szent Ágaston. Ebből a képből az emlékezet midőn kibomlik, három képességet figyelhetünk meg. Az első az identitásunk, jelentése az, hogy úgy vagyunk, hogy önmagunk vagyunk. Képesek vagyunk rá eszmélni arra, hogy mindaz, ami működik bennünk, és az, amit szeretnénk, ez utóbbinak a kimunkálásával rábukkanunk ugyanarra, a képre, amelyet Isten bennünk megálmodott. A második képességünk az az intelligenciánkban rejlik, még mindig nem mentális munkáról van szó. Az intelligencia az a finom és nyers erő, amelyet a teremtés rendjében az ember teremtő anyagából nézhetünk, szemlélhetünk. Ez az intelligencia képes földolgozni mindazt, amit az emlékezet széppé formál, és az Istenből való tudomány lehető legszebb csatornáin a szűrő receptorokhoz küldi, és ez a szűrő receptor nem más, mint az agybeli tevékenységünk, az észbeli munkánk. És erre mozdul rá azután az akarat, hogy kivitelezze mindazt, amit megszűrt, amit értelmesnek talált, és amiben a tapasztalat és a gondolat fedik egymást. És ezt az erőforrást az akarat gyakorlásában, nem az akarnokság gyakorlásában továbbadja barátai, közvetlen környezete számára. Ez az ember dinamikája, a tudatos emberé, aki önmagát elfogadva képessé válik az őskép, azaz Isten képének megfigyelésére és annak kezelésére.
Hol van, vagy inkább hol rejlik bennünk ez az erő? Érdekel azért, mert ez az erő tud építeni, de ugyanakkor rombolni is. Mi történik, ha ez épít, és mi történik, ha ez rombol?
Az erő felvázolt erő a maga komplexitásában megfinomult akarati tettel csak építeni tud. Azért, mert rádöbben arra, hogy mindent ajándékba kapott. Nem ő dobta össze önmagát, hogy semmi sem véletlenszerű benne, hogy dinamikája órapontossággal van elrejtve az emberi lélekbe, az ember lényébe, és hogy természete szerint nem tehet mást, mint hogy építsen. Ez az emberi minőség itt a Földön a legfontosabb, amiért mi itt élünk. Erre rábukkanni nem nehéz, ha rávesszük magunkat, mert csak rá kell buknunk, ahogy mondja a magyar nyelv, bukkannunk. Erről akar bennünket elterelni tulajdonképpen a pénzvilága. Ezt láthatjuk. Mikor rombol ez az erő, vagy ez a romboló erőnek vélt és titulált, idézőjelbe mondott érték? Akkor, amikor azonosulunk az eszünkkel, és kizárólag csak az eszünkben vagyunk, az által igyekszünk, csak az által hozunk döntéseket, és hogyha ez ellen tenni akarunk valamit, akkor az az érzésünk támad, hogy nem vagyunk teljes értékű emberek. A rombolás tulajdonképpen idézőjelben mondott kultúrájának filozófiája is van. A nyelvfilozófia ugyanezen egy picit finomít, érthetően kifejti azt, hogy mikor vagyok kezese társamnak, és mikor ítélő rombolója. A nyelvfilozófiában ennek nagymestere Emmanuel Levinas volt, aki a koncentrációs tábort is megjárta, és ő a nyelv szépségébe elrejti azt, hogy hogyan statuál az ember odafigyelést, együttérzést a másikkal szemben, és mi az, amikor már nem kezese társának, még a szavakkal is képes rombolni azt. A destruktivizmus fogyasztóvilág nyílt színpadra akkor lép, amikor nézegetjük a televízióba például a thrillereket, vagy olyan filmeket, amelyek gyilkossággal kezdődnek és gyilkossággal fejeződnek be. Most már erőírás szerint a szörnyeknek is föl kell bennük merülniük, mert ez a szörny, ez tulajdonképpen mindent képes összetörni, tehát a látszólagos magasztosságot és erejét fitoktatva úgy tűnik, mintha ez szükségszerűség volna arra, hogy az emberi lélek, a kultúra ilyen irányba is elmozduljon. Aztán itt van a robotika. Annak a beemelése a látszólagos művész értékek világába szintén hatalommal romboló erőpotenciálokat mozgat meg, elülteti a gyermekek szívébe és lelkébe, sők a felnőttek tudatos, illetve tudat alattiába, amely később aztán a tudatban mint természetes elem jelenik meg. Idézelben mondom ezt a természetes elemet. De akarva akaratlanul a képek, amelyeket látunk, azok bennünk a tudat alattinkban hatásosan munkálnak, és később egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy itt valami olyasmi történt, ami minthogyha nem tudom, hogy mióta ott volna, és ezt lassanként kezdjük természetesként elfogadni.
Ön szerint hogyan működik az együttélés és az együttérzés?
Ismét a görög nyelv szépségéhez fordulok. A szünbiózis és a szünesztézis. Nos, e két szópár ölelkezéséből kivomlik a válasz. A biosz, biózis szervezet összeszedett megnyilvánulás, és ennek a belső ereje, amelyet megfigyelés útján a tudósok, a görög filozófusok, de régebbről az indiai tudományok is úgy vélték, úgy látták, hogy ez rendszerbe, szövődve képes megmutatni önmagát, azaz adja önmagát. Benne a bioszban olyan biológia van, amely kimutatja az életnek a kisugárzó és rendezett erejét. A kezdeti görög filozófiai iskolák megfigyelés alapján beszélnek erről, és minden kvesztió kérdésük így kezdődik, hogy úgy látszik, hogy. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy úgy tetszik, hogy. Itt már bejön az esztétika is, mert a szünesztézis együttérzés jelent, és a szünbiózis pedig az együttérzésből kibontakozó életformát. Hozzáteszem azt, hogy az ember integritása és kultúrája éppen ebben a két értékben ötvöződik, és ez azt jelenti, hogy egyedül önmagában nem egészen teljes. Viszont azt is mondhatnánk, hogy a magány és az egyedül lét differenciált kérdését, hogyha külön-külön nem tárgyaljuk, akkor elfogadhatónak látszik az, hogy ez a szünbiózis és szünesztézis, ez csak inkább társadalmi szinten működik. Az alapja tulajdonképpen ennek a két fogalomnak és életformának, azaz egyediesség, egyéniség és egyszerűség, vagy egyszeriség, amely akkor mutatkozik meg igazán, amikor az ember saját integritását keresi. Tehát amikor a szellemet, a lelket és a testet szinkronban láthatja, nézheti, és annak csodálatos értékeit képes megbámulni. Ez kizár mindenfajta egoizmust, narcizmust, öncsodálatot, hogy önmagára úgy tudjon tekinteni, mint egyéniség, a rossz és a jó tapasztalatok révén és azoknak feldolgozásán képes elindulni. Itt, ha nem tanulékony, hanem akarnok, rengeteg öngolt lő, és kudarcaiba képes elhitetni magával, hogy még több erővel, neki futamodással majd jobban kifejlődik ereje, és ebben a vélt erőben majd magára talál. Ennek eredménye, hogy hiányozni fog belül az alázat tanulékonysága, és a tanulékonyság alázata. Ezen minden embernek át kell haladnia, ha értékeit emberré akarja formálni. Az átélt kudarcból való tanulás önmagunk megbecsüléséhez, elfogadásához vezet. Aki el tudja fogadni önmagát, mert ismeri sebezhetőségét, az mást is el tud fogadni. A másik elfogadásában rengeteg kincset talál, hiszen a másikban is találkozik önmagával, és a másik is találkozik önmagával benne. Ez az igazi találkozás ereje, mely a teremtés összekötő anyagát, a kegyelmet is megmozgatja. Nos, ez a fajta együttélés működőképessé teszi az embert a szerelem által megfinomított szeretetben, a házastársakat az együttélésben és együttérzésben. Ez minden nap egy előről kezdő életformát jelent, és ennek következtében döbben rá az ember, hogy micsoda erőforrásukat képes benne a teremtő megmozgatni. Társadalmi vetületében az úgy mutatkozik, hogy azok az emberek, akik együtt érzően és az életben együtt élnek, nem csak egymás mellett vannak, azok a társadalom különféle mozgás tereibe szabadabban mozognak. Más lesz a hozzáállásuk az élethez, a társadalmi élet forgatagában figyelmesebbek, tűrőképesebbek, kezdeményezőbbek lesznek, és alapvető döntéseikben pedig szabadság rejlik, mert rájönnek arra, hogy az igazi szabadság nem a minden lehetőségben, hanem önmagunk felfedezésében rejlik.
Milyenek az erős és milyenek a lelkileg gyenge emberek?
Tulajdonképpen paradoxonnak látszó szójátékkal is meg lehetne válaszolni ezeket a kérdéseket. Így hangzana az erősség gyengesége és a gyengeség erőssége. A nyugati gondolkodásmód, mely a görög filozófia alapjaiból nőtte ki magát, általában az erőt a hatalomban, a harcos virtusban, az istenek bosszúálló erejében látta. Úgy tűnik, hogy Európa elkereszténytelenítése és elkereszténytelenedése következtében a civilizációnak és a kultúrának ez a formája búbópatakként még mindig megmaradt. Nem szeretném ezt nagy általánosságban mondani, de láthatjuk. Gondoljunk a megrögzött gondolatokra. Gondoljunk a kegyetlenségekre, a háborúkra. Ez tulajdonképpen látványos oldal az egésznek. De térjünk vissza a témánkhoz. Ki lelkileg erős ember? Azt mondhatnánk, hogy aki belát önmagába, a magyar nyelv szépen fogalmaz, belelátó, és ezt őszinte szívvel akaró és Istennek teremtményeként működő lénynek, élő lénynek fogadja el magát. El tudja fogadni teremtményi voltát, nem csak úgy tesz, mintha képes lenne megbocsájtani, hanem ismeri a megbocsájtás titkát. Észreveszi, hogy benne működik a természet törvényének és természet szükségszerűségének minden olyan hozadéka, amelyre szüksége van. Nem csak információt keres, hanem lényének minden porcikája, antenna a jelenségek, mint például a benne működő receptorok, psziché, lélek, test, intelligencia, meglátása és az arra való rábámulás. Tanulékonyságát segítséggel gyakorlatoztatni, megbecsülni, és az önértékelés útján a megfelelő helyen és időben kezelni tudja. Nem engedi, hogy mentális működése eluralkodjék rajta, nem kényszeres, mindent a saját racionalitásával megmérni, ezt ugyan érzi, de nem használja kizárólag csak ezt a képességét. Figyelve hallgat és odahallgat a másikra, és annak jelenlétében megcsodálja a megismerhetetlent, a nagy titkot, az egyediség, az egyetlenség és a megismételhetetlenség fantasztikus látását. Megengedi magának a csendet, olyan katalizátort, lát a csendben, amelyből az igazi értéknek, mint a muzsika, a festészet, az irodalom és minden olyan szellem munka kibontakozásának szépsége és tetszetősége megérinti, amelyben nincsen semmilyen fajta kényszeres munkamorál. Pszichikailag megerültető betartásból sohasem tesz semmilyen munkát, tehát az erkölcsi, igazi alapvető döntés benne lelkének szabadságából adódik. Az előbb említett értékek újra és újra való felfedezése révén rájövünk arra és elcsodálkozunk arról a hatalmas potenciálokról, amelyeket igazából a mindennapi életben eleresztünk magunk mellett. Amikor ezt észrevesszük, ekkor tesszük fel az első számú kérdést, hogy én mivel tudnék hozzájárulni az emberiség fejlődéséhez. Ez a lépés adja meg a szellemi felnőtté válást. Innen kezdődnek a lelkének és a szellemének a gyümölcsei minden egyes embernek, mint például a Szentírásban is felsorolt bölcsesség, értelem, tanács, jóság, hűség, szerítség, törvényismeret, hála. Vagyis ezek a minőségek, amelyek az embert emberré teszik, és a szabadságát visszaigazolják. Lelkileg gyenge ember az, aki sebezhetőségével nem akar szembenézni, még segítség útján sem. Szőnyeg alá söpri azt, kerüli az önismeretet, a saját külön bejáratú történetét addig magyarázza, hogy elhiteti magával, hogy ezek megváltoztathatatlanok, és hozzátehetem azt is, hogy ez a pszichének tulajdonképpen egy rejtett megelégedést ad, mert ilyen az emberi struktúra, úgy látszik. Csak érdekek mentén akar érvényesülni, és ha őszinték vagyunk, erre a mai oktatási rendszer is rásegít. Megvető, mert önmagát sem tudja helyesen értékelni. Vetélkedő természetű, de csak abban a gyakorlatban, amelyet bizonyos rutint megszerezve úgy érzi, hogy ő fölülmúlhatatlan. Ha valamely diszkusztusban csatát veszít, akkor erőszakos. És mondhatnánk, ez majdnem mindnyájunkra vonatkozik, azt, hogy fogyasztó, és hogy ez mennyire működőképes a nyelvünkben is megjelent, és a közbeszéd is használja, hogy zenefogyasztó, kultúrafogyasztó, azon kívül mindenfajta fogyasztó. Hát miért ne lenne csak haddok fogyasztó? Hát ha már a kultúrát is fogyaszthassa, akkor miért ne legyen ez a konvencionális kijelentés? Én ezeket a dolgokat nagyon nehezen tudtam közelengedni magamhoz, és most is teljesen idegenek tőlem.
Egy erős ember, aki ismeri és együtt él ezzel az erővel, mennyire tudja ezt tisztelni?
Hát elsősorban ugye az önmagunk tisztelete az mindenek előtt abban rejlik, hogy tisztesség van bennünk. Az első dolog, amire rá kell jönnünk azt, hogy ezt a tisztességet a neveltetésünk révén is kapjuk, de hogyha ez a képesség nem volna meg bennünk, akkor nem tudnánk kibontani, vagy nem tudnánk kibontakoztatni mások segítsége, jelenléte nélkül. Itt azt kell elsősorban megfigyelnünk, hogy körülöttünk, ami van és ami bennünk van, az mind erő. Tehát az emberi jelenség az önmagában egy fantasztikus erő, sőt azt lehetne mondani olyan titok, amely nem titokzatos, hanem föltárja magát. Nos, ebben az esetben, ha őszinték akarunk lenni, akkor arra is rá fogunk jönni, hogy ennek a megfigyelése az, ami a leginkább izgalmassá teszi az életünket. Nagyon nehéz, de ugyanakkor megéri, hogy ezt az erőt kidolgozzuk magunkba.
Sokszor arra gondolok, hogy a gyenge ember valahogyan mégis jobban tudja értékelni, érezni és tisztelni az erő értékét.
Az az érzésem, hogy itt mindkét embertípusnak az erejéről kellene beszélnünk, és hogy az erőnek, az együttélésnek és a tiszteletnek az együttléte összekovácsol erőset és gyengét. Na most mit jelent az, hogy tisztelni? A tisztelet legtöbbször olyankor alakul ki az emberben, amikor észreveszi, hogy a közvetlen környezete annak ellenére, hogy látja gyarlóságait, képes őt elfogadni. Ez indítja meg benne azt az alap magatartást, hogy ha mások ennyire elfogadóak tudnak lenni vele szembe, akkor ő miért ne tudna szintén elfogadó lenni? És ez, hogyha idősebbek is vannak a társaságban, vagy olyanok, akik bölcsességben sokat tudtak neki segíteni, tisztelni kezdi a társait. Észreveszi azt, hogy maga az élet erő, tehát az előbb mondtam, hogy biológiai szempontokat, és a biológiai szempontokon túl pedig a pszichének a rugalmasságát, a felnőtté válás munkálásában, a szellemi kapacitásnak, képességnek a rábámulásában, ezek mind belülről olyan érzéseket mozgatnak meg, amit akarva akaratlanul a tisztelet irányából tud csak megközelíteni. Innen jön az a szó is, hogy Isten tisztelet, vagy Isten szeretet. Régebb Isten félelemnek nevezték, ami teljesen félreérthető, és aztán arra is rájön, hogy a természet ereje az evidencia, tehát a természet az mutatja magát. A természetet nem mi formáltuk, hanem a természet formált meg bennünket. Érzi a tiszta szó erejét. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert legtöbb emberi kapcsolat ennek a hiányában sínlődik, szenved. A tiszta szó az gyógyít és életteret formál. Akik így találkoznak a tiszta szó erejében, azok mindig megbecsüléssel és tisztelettel tudnak egymásra tekinteni. A tiszteletet a saját méltóságában is látja. Képes megméretkezni és megmérettetni Isten szemében, és felfedezni mindazt, ami ennek a hozadéka. Tehát képes önátadóvá válni. Képes például az imádságban nem önmagát ismételgetni, hanem megengedni azt, hogy a csend ereje által Isten megszólaljon benne. Működik benne az együttműködő készség. Azokkal az értékekkel, amelyekkel a csodálat, a bámulat és az együtt lét öröme megtölti, és ezért közösségi ember tud lenni belőle, mert az saját életének a belső titkait ismerve szeretné ezt másokkal megosztani. Na most hiányzik belőle az akarat helyett az akarnokság. Isten erejét tiszteli az erőben, amit mondtam, ezt venerációban is kifejezi, és valahányszor imádkozik mindig, az isteni arcot becsüli meg önmagában.
Kivel kell együtt érezni, és kivel nem?
Nagyon nehéz kérdés. Tulajdonképpen nekem, mint lelkipásztornak mindenkivel együtt kellene éreznem, azonban van egyfajta képesség bennünk, ami az imádság és a meditációból származik. Tehát együtt érezni azzal az emberrel, aki valamilyen elméletet, vagy esetleg egyoldalú tézist hangsúlyoz, csak úgy lehet abban az értelemben, hogy együtt érzel az emberrel, de nem érzel együtt az elméletével. Azért, mert mi emberek tulajdonképpen egy tőről fakadunk, tehát a teremtés rendjén mindnyájan ugyanazt a szellemi képességet, frissességet kaptuk Istentől, ezért ha akarjuk, hanem együtt érzünk egymással, együtt érző lények vagyunk. Azonban az embereknek ugye a gondolatvilága és a spirituális feldolgozó készsége az különbözik. Ennek következtében jó nyugodtan, ha valakivel leülsz beszélgetni, és valami olyasmit akar ledugni a torkodon, ami neked nem fér el sem a lelki, sem a szellemi világodban, azt beszélgetésben őszintén meg lehet beszélni. Meg lehet érteni azt, hogy mi nem emberségünk legmélyén különbözünk, hanem a mentális felvetéseink azok, amelyek ütköznek. És hogyha így közelítünk meg egy témát, akkor az együttérzés ki tudjuk dolgozni minden emberrel szemben.
Köllő úr, az összhang utolsó perceiben milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
Hát a legutolsó következtetésekből a következőket mondhatnám. Az együttérzés természetéről beszélve, hogy az hogyan működik az erős emberben és hogyan működik a gyenge emberben. Az erős és gyenge, mint az előbb is említettem, összekovácsolható. Az erősség gyengesége és a gyengeség erőssége. Az erős emberben az együttérzés finom, mert nem magának, hanem Isten bennünk működő munkájának tekinti. Művészien tudja gyakorolni minden egyes akkord, olyan pontosan, mint egy emberi beszélgetésben történő zenemű. Ezeknek az akkordoknak a művészi kezelése nagyon fontos, mert ki tudja nyitni a másikat. Megelőlegező, tehát a bizalmat megelőlegezi a másikban, és ezáltal a másik embernek a lelkében kinyit több olyan dimenziót, ami őt emberségében segíti. Nem vár el semmit a másiktól, az együttérzés fejében, ez nagyon fontos dolog, ez igazi emberi minőség. Az együttérzés természetessége benne él, mert megadatott azáltal, hogy megszenvedett érte. Belső lelki derűvel együtt építkezik a másikkal, tudja azt, hogy a jó az kiárad önmagából, és az ő jelenléte és a másik jelenléte együtt gyógyul. A gyenge ember is erős tulajdonképpen, mert rengeteg energiát dobál el, csak ő ezt nem tudja, vagy egyszerűen nem akarja tudomásul venni. Benne az együttérzés inkább a társadalmi neveltetés kérdése, hogy mi illik, mi nem illik. Ha segítőkész, akkor inkább a törvény betűjére hivatkozik. Hiányzik belőle a kockázat, a másik felfedezésére való kaland, hogy a másik az nem csak egy ember, hanem a másik is pontosan ugyanúgy Istennek az arcát hordozza, mint te. Sértődékeny vagy sértődékenyebb, azt is mondhatná. Van benne fukarság, nehezen ad. Ha hatalom van a kezében, azt érezteti, hogy ő ezért megdolgozott keményen, és megjátsza magát, hogy az ő hatalmából segítséget is nyújthat. Hajlamainak pozitívumait csak genetikai örökségében látja.
Kölő úr, köszönjük, hogy fogadott minket, és köszönjük ezt az értékes beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Összhangba, melynek a végéhez közeledünk. Szép lassan át kell adjuk a stúdiót. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét ma esti házigazdánk, dr. Köllő Gábor teológus vallástörténész nevében is. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.